Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Aki a valóságot semmibe véve arra próbálja erőszakosan rábírni a magyar kormányt, hogy szakadjon le az orosz energiahordozókról, az egész egyszerűen ki akarja nyírni hazánk energiaellátásának biztonságát, így fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Minszkben a Magyar-Belarusz Gazdasági Vegyes Bizottság ülését követően elmondta, látogatásának oka részben az, hogy a kelet-európai ország kulcs szereplő hazánk energiabiztonságának szempontjából. A magyar kőolajimport 73%-a Belaruszon keresztül érkezett, és ennek volumene csak nem 5 millió tonna volt, idén pedig már több mint 3 millió. Minden adott a magyar-belarusz gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez az Európai Unió szankciók által nem érintett területeken, tudatta a tárcavezető. A két ország között nincs nyitott politikai kérdés, valamint a jogi és pénzügyi feltételek is adottak, közölte. Emlékeztetett, hogy Magyarország egyedüliként szavazott nemmel az Európai Unióban a belarusz élelmiszeripari és mezőgazdasági termékekre kivetett vámok emelésére. Lengyelországban rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe, miután orosz drónok megsértették az ország légterét, legalább 20, több repülőteret lezártak hajnalban, a hadsereg fegyvereket vetett be, Varsó pedig NATO szövetségeseivel együtt a legmagasabb készültségbe kapcsolt. Lengyelország hivatalosan is kezdeményezte a NATO negyedik cikkének életbeléptetését, miután több orosz drón tehát megsértett a légterét, számolt be a Reuters hírügynökség. Donald Tusk miniszterelnök szerint 3 drónt már bizonyítottan megsemmisítettek, egy negyedik esetében pedig ez erősen valószínűsíthető. Az a tény, hogy ezeket a biztonsági fenyegetést jelentő drónokat lelőtték, megváltoztatta a politikai helyzetet, mondta. A NATO szerződés negyedik cikke kimondja, ha bármely tagállam úgy érzi, hogy területi integritását, politikai függetlenségét vagy biztonságát fenyegetés éri, joga van konzultációt kezdeményezni a szövetség többi tagjával. Lengyelország külügyminisztériuma bekérette Andrej Ordaszt, Oroszország varsói ügyvivőjét, írta a RIA Novosti orosz állami hírügynökség. A diplomata közölte, Varsó eddig semmilyen bizonyítékot nem mutatott arra, hogy a lengyel légtérben lelő drónok valóban orosz eredetűek lennének. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán elmondta, Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal a drón incidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan, ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű, egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár, itt az ideje véget vetni ennek, ezért támogatjuk Donald Trump amerikai elnök békét célzó erőfeszítéseit, fogalmazott a kormányfő. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az EU-nak új módot kell találnia Ukrajna védelmének finanszírozására az Európában befagyasztott orosz vagyonok felhasználásával. Időközben bezuhant a lengyel tőzsde, a vezető részvényindex is megsínlette a drón incidenst, számolnak be a gazdasági portálok. Lengyelország lezárja a fehér-orosz határt a napokban kezdődő Zapad 25 elnevezésű fehér-orosz-orosz hadgyakorlat miatt. Az intézkedés péntekre virradóra lép hatályba, jelentette be még előzőleg a lengyel kormányfő. Donald Tusk döntés azzal indokolta, a hadgyakorlat helyszíne a lengyel határhoz közeli térség, és annak része a Szuvalki folyosó elfoglalásának szimulációja is. Több mint egy órás beszédében értékelte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az unió helyzetét évente megrendezett évértékelő beszédében. Kijelentette, Európa harcban áll a mai könyörtelen erőn alapuló világban. Európa a szabadságért, a függetlenségért, értékeinkért és a demokráciánkért is harcol. Ezután kifejtette, e harcban az unió hogyan tudja felvenni a versenyt, többek között a versenyképesség növelésével, az unió bővítésével és a közös uniós piac erősítésével. Putyin üzenete világos, és a mi válaszunknak is világosnak kell lenni, nagyobb nyomást kell helyezni Oroszországra, hogy az orosz elnök tárgyalóasztalhoz üljön, több szankcióra van szükségünk, jelentette ki von der Leyen. Ne legyenek illúzióink, amit ma a brüsszeli bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná, írta a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor felsorolta, ők adót akarnak emelni, mi levezényeljük Európa legnagyobb családi adócsökkentését, ők bérlakásokat akarnak, mi végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját. Ők szankciókat akarnak, mi békét és rezsicsökkentést. Ők elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot, mi lezártuk a határt, ők Ukrajnát támogatnák, mi a magyar családokat, sorolta. Végül az időjárásról. A folytatásban borult lesz az ég, sokfelé esővel. A felhőzet majd nyugat felől csökken, napközben is akkor szűnik a csapadék. A szél megélénkül, sokfelé meg is erősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 18-19, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Blankenstein Miklós a beszélgető társam, másfél, majdnem két évtizedig szemináriumi tanár is volt, Esztergomban működött szemináriumi rektorként, de hát a szemináriumi tanár és a szemináriumi rektor támaszkodik azokra a tapasztalatokra, vagy pozitív, vagy negatív értelemben, hogy viselkedik a kispapokkal szemben, ahogy vele bántak, amit ő tapasztalta kispap éveiben. Tehát ebből a szempontból is érdekes lesz a mostani beszélgetésünk. Két év katonaság után elkezded az esztergomi szemináriumot, aztán a központiba folytatod. Hányban járunk, hányan kezdtetek, mely egyházmegyések, és milyen volt az időszak Esztergomban, amikor elkezdted?
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről beszélhetek. Én nem papnak készültem, habár nyilván az egyházi elkötelezettségem az úgy jelen volt a Regdumia Vári Minisztráns Világ piaristaság tekintetében. Az öcsém György, aki nálam 4 évvel fiatalabb, mert köztünk még van egy fiú testvér, ő gyerekkortól kezdve és még a nagypapa csinált neki tabernákulumot, ott misézgetett gyerekként. Húgunk, aki egész pici volt, neki minisztrát, és mindig megette a kenyeret, mert mindig aztán balé volt. És érettségi szünetbe egyszer megyek ki tanulni, tehát várba laktunk a Tóth Árpád sétányra, és jóisten ott érintett meg. Úgy mentem ki, hogy akkor még beadtuk Sopronba, és mikor visszamentem, mondtam, akkor Esztergom, és már nem mentem el felvételizni Sopronba. Tehát volt esély, nem esély, nem tudom, de volt protekció is. Na szóval, szumárom, 65-be járunk, 1965-be jelentkeztem, és mentünk szépen felvételire. Hát ott vonattal, mert hát persze autók még nem nagyon voltak, és 18-an voltunk, azt hiszem, abban az évfolyamban esztergomi megyések. Többek között Komáromi Jancsi is, kéri nagy jó barátom, aki aztán végül is nem lett pap, de együtt katonáskodtunk, és ez nagyon szép időszakasz
igen,
volt.
Hát ő az egyik alapítója a Pannonia Szakra iskolának.
A János hitoktató volt, és a felesége igen, is, a Máriacska, aki aztán aztán mind a mai napig még hitoktatóként igen, ténykedik. Na, 65-ben szépen bevonultunk, mindig szeptember 14-e volt, és most is az esztergomi szemlélet nyitánya, a kereszt felmagasztalása. Abban az időben ugye még a zsinat előtt vagyunk, pontosan a zsinat már megvolt, de a zsinati hatások még nem értek el minket, úgyhogy még szépen be is öltöztünk, én is szépen megkaptam a refkót, a reverendát, de még régi rendszer volt mindenféle szempontból, és hát azt hiszem 80-valahányan voltunk abba, hát nem a mostani szeminárium épületében, nem is a régiben, hanem a zárda épületben, úgyhogy 15-20 embernek egy álló, 15-20 embernek egy tanuló. És hát akkor 5 év folyam volt, 6. év, akkor már általában kihelyezték az emberkéket. Bidellus lettem, a Bidellus az ilyen osztálytitkár, tehát az ember nyüzsi-büzsiként ténykedik, és ahogy lenni szokott, beadtuk szépen a prefektus úr, dékány atya volt a prefektusunk.
Dékány Vilmos.
Dékány Vili bácsi, igen, későbbi segédpüspök, nagyon szerettük, egy nagyon kedves, szerethető valaki volt. A spirik azok változtak, az egy kicsit zűrösebb helyzet volt, és beadtuk az évfolyama, hogy kellett a fölmentési kérelmünket, ahogy addig ez mindig gyakorlatban volt, megkaptuk, én is megkaptam, és egy hét rá jött néhányunknak, egész pontosan hármunknak, hogy menjünk sorozásra. Azt hittük, valami félreértés van, mentünk, mondták, hogy bevonulás, akkor szépen bevonultunk. Levittek minket Bajára, de semmit nem tudtunk, hogy most ez hány év lesz, miért, hogyan, félreértés, nem félreértés, sejtettük, hogy ez egy kis próbatétel. Na, nem akarom húzni az időt, Jánossal egy zászlóhajban voltunk. Sunk Jancsi János atya, aki most is a római parton szolgál, volt még osztálytársam is a gimibe, és hát ilyen nevű seregtárs, de aztán szegényt leszerelték, mert a gerince megroppant egy ilyen nehezebb hordásnál is. Úgyhogy az első évben hajtottak minket, ahogy egy rendes kis katonát kell hajtani. Voltak nyilván próbálkozások, hogy akkor jelentsen az ember erről arról, akkor az ember kérte a kémelárítót, hogy nagyon szívesen, de kérem ezt írásba adni, és akkor én elküldöm a prefektusnak, a prefektus az államegyházügyében, az a honvédelmi, és akkor visszaérkezik.
Szóval föl voltatok készülve azért.
Hát nem voltunk fölkészülve, de hát a családi
múlt. Körülöttetek a feladathoz.
Az ember sejtette, hogy azért ez nagyjából így játszódik. Engem soha nem bántott senki, azt szeretném hangsúlyossá tenni, de nem volt semmi kivételezés. Utólag derült ki számunkra, hogy minket nem tekintettek főiskolásnak, és akkor beindították ezt a mechanizmust, hogy akkor a kismapok is, hogy akkor hát abba hagyják. Kezembe került a 3x3-os jelentés, még az egészet javasolták a HM felé, hogy akkor ez legyen meg, és ott nevek meg voltak, kik menjenek első menetbe, 10-valahányan voltunk, én is szerepeltem véletlenül a listát, de nem mindenkit hívtak el akkor, egy év múlva azon, amikor kiderült, hogy ez 2 év lesz, az ott nyáron derült csak ki, akkor aztán mindenkit vittek. Tehát engem például az asztrik váltott, mert ugye nálam idősebb egy picit, de a későbbi menetbe ugyanaz ászlóihoz és szakaszhoz került.
Tehát Várszegi asztrik. A Pannonhalmi későbbi főapát, meg segédpüspök Esztergomban.
Igen, és jó barát. Úgyhogy ez egy nagyon jó pofa időszakasz volt. Az ember rájött lassacskán, azért vagyok itt, hogy megértsem az emberek gondolkodásmódját vallásról, hitről, és Jánossal, meg néhány jó baráttal. Voltak református teológusok is, nem nagy számba, egy evangélikus is, sőt egy zsidó rabbi növendék is volt rövid ideig. Mi aztán összejárogattunk. Egy szépség hibája volt a történetnek, hogy novemberben bevonultam, és én húsvétig nem hagyhattam el a laktanyát. Ezt persze sosem mondták hivatalosan. Viszont húsvétkor nagy szombaton valami oknál fogva kaptunk kimaradást. El lehetett menni, és akkor este vissza kellett jönni.
Baján, ott van több templom, van a Ferences templom, van a Nagy Plébánia templom.
csak a tonaruhánk volt, szépen mentünk, és hátul megálltunk, ment a nagyszombati szertartás, az embernek a szíve tele volt sok mindennel, és a poén, hogy mikor vonult kifele a körmenet, úgy adódott, hogy pont a baldahin mögött álltunk hárman teljes harci díszbe. Vonulunk ki, és a laktanya parancsnokunk az ott lakott a főtéren, és a függöny mögül nézte. Hát majdnem szívinfarktus kapott, mikor katonái ott veneten. Mikor az este visszamegyünk, hát nagy üvöltözés, ízi, aztán tisztáztuk, hogy bocsánat, adjanak szívérruhát, egyebeket, de ettől kezdve már nem volt igazán kérdés. Úgyhogy utána már szépen enyhült az idő. A második évet nagyjából azzal töltöttük, hogy őrséget adtunk mindenfele az országba. Tehát ilyen léhűtő bagázs voltunk.
Milyen rangban szeretél-e?
Alhonvéd.
Honvéd.
Akkor nem lehetett semmi. Később azonban ez megszűnt, és akkor voltak egy tizedes szakasz, ső szakaszvezető is, tehát akkor, és nem baja volt akkor már a helyszín. Voltak nagyon élvezetes időszakaszok, már bocsánat, hogy ezt mondom, például a hegyi kiképzés. Ami azt jelenti, hogy a mecsekbe sátogoztunk 3 hétig.
A regnumosnak ez nem volt újdonság, vagy a regnuminak.
Igen, de kiderült, hogy nem értenek hozzá, nem tudják, hogy mit kezdeni. Én viszont hegymászást is, meg sziklázást csináltam, jelentkeztem, tudok-e segíteni, tudtunk. Úgyhogy mi lettünk végül is, ahol kell egy dülfler zicset megcsinálni, tehát kötélen ereszkedni, úgyhogy a feneked alatt, meg építkezés, úgyhogy akkor kiképzők lettünk hirtelen. Nagy háborúkat vittünk, mindig legyőztük az olaszokat, mondanom.
Szegény olaszok, igen.
Szegény olaszok. Igaz, hogy néha alig tudta a hacsony elhagyni a laktaját, olyan pocsék gépjeik voltak, úgyhogy nagyon sokat nevettünk, meg a második évet, ez már ilyen lazább történés volt. És akkor már hozták a fiúkat, a kispapokat mindenhonnan.
Úgyhogy ők... De már nem Bajára, hanem...
Nagy Bajára, igen. Is. Lenti és Nagyatád volt később egy ilyen országos kispap hely, de akkor még nagyjából oda jöttek. Édes eset volt, tudtuk, hogy jön a következő menet, de nem tudtuk, ki a kispap. És akkor mondjuk 200 legény, ugye először levetkőzik mindenki mesztelenre, leadja a cuccát, és akkor mesztelenül elindul egyik íróasztaltól a másikig, és orvosi vizsgálat kap egy alsógatyát, és így tovább, és a végére egy felszegelt katona. Na most, hogy a csodába lehet kiszűrni a kispapot, mert azt nem tudjuk. Varga Miklós Péter atya, aki már korábban építészmérnök egyetemista volt, megint visszarántották, ő tavasszal bekerült hozzá.
Tehát már 18-ot leszolgált előfelvitelisként, de most újra elvitték.
Egy évet, igen. És akkor ő volt az őrmester, nem tudtuk benne mit kezdeni, mert őrmester volt, hát Kata gyufa őrmester, és akkor Péterünk maga zsenialitásával, egyházmegyés papunk, hát most menj nyugdíjba, járta végig az érkező mesztelen sorokat, és fütyülte a boldog asszony anyánkat, hogy ki fog visszafütyülni. Ezek azt hitték, hogy ez egy hülye, hogy akkor volt, aki visszafütyült, akkor szépen pakszoltunk egyet, és akkor már tudtuk, hogy hol van a legényünk.
Ez gyönyörű, hát ugyanezt más különök között a Placid atya mesélte, hogy amikor börtönben volt, és szemetes vagy takarította a folyosókat, mint egy kivételezett ember esetleg, akkor ment a cellák előtt, és a tedeumot, vagy valamit szintén fütyörészet, és akkor ahol reagáltak rá, ott tudta, hogy katolikus van, és azt föloldotta, hogyha kérte.
Igen, igen. Számtalan jó sztori volt. Ugye hát esténként békén hagytak minket vacsora után, és akkor lődombok, ugye ahol tényleg volt ilyen lőgyakorlatok a lehetőség, ott gyűltünk össze mi kispapok. Mert szigorúan tilos volt szentírást tartani, rózsafűzét, mindig voltak ellenőrzések. A második év az már mókusfüty volt, tehát az nem volt érdekes. Na, novemberben akkor leszereltem 2 év után.
Tehát 67-ben.
Igen, 67-ben. És akkor nagyon rendesek voltak a teológián, mert mondták, ezt a fél évet nem kéne már elveszíteni, és akkor őrült tempóba a fél évnél magánvizsgákkal, egyebekkel gyakorlatilag. 2 év csúszással, de azt az évet már fél évet abszolva tudtam a teológiát csinálni, Esztergomba. Akkor jött az első teljes év, akkor sekrestyés lettem, ami akkor nagy dolog volt, mert 3 fiúnak az egy komoly munka volt, hiszen 17-en miséztek ott minden reggel. Akkor még a régi rendszer volt, mellékoltárok.
Kanonokok.
A teológiai tanárok egész pontosan.
Ja, benne a szemináriumban?
Meg elöljárók, ugye, és jöttek, és ott miséztek. Igen. Volt főmise, és közben 4-5 egyéb mise. Most Bolberic Paliról beszéltünk előtte, Pali ugye festegetett, és nem is rosszul, legalább jó dolgai voltak, és volt egy hátsó kis kápolna, azt is szerették használni, és neki volt ott egy nagyon jó 12. Pius képe. Az volt kitéve ott a pápáron. És 3. éven pedig kineveztek kisdoktornak. A kisdoktor az mindig egy idősebb fiú, akit beköltöztetnek az elsősök közé, és egy kicsit a parancsnok segítse őket, kicsit rendet tartson, és ő a kápó egy picit.
Igen, és közvetítsen a tanárok és a diákok között.
Között is, igen, igen. Hát ott laktam velük és velük együtt érni, hát órákat persze, meg egyebeket. A kápon az mindig közös volt. Öcsém is ebbe a hullámba esett bele, morgott is, hogy akkor vele mindig szigorú vagyok, mint a nem. Ez nem volt igaz, meg nagyon jóban voltunk. Az megint egy érdekes volt, mert ott az ember megint tapasztalatokat szerzett, hogy a nála fiatalabb papsága készülő legényekkel hogy kell bánni. Voltak már korábbi ismerőseim, például a Musics Tóni, ugye Regnumban kis közösségi tagok voltunk. Vagy például Sajgó Szabi is ugye ebben a csoportban volt, tehát egy évig ugye kis doktora voltam. Volt egy érdekes nyári kalandunk, mert nyáron ugye tábor ide-oda mozogtunk sokfele. Akkor volt a nagy felső-tiszai árvíz. És már a vizsgai időszakasz végén voltunk, hát gondoltam magamban, hogy itt azért kéne menni építkezni egy kicsit, hát akkor már mutassunk valamit, de saját zászló alatt. Na hát elkezdtünk keresni, hogy hova tudunk becsatlakozni, de csak kis táborok voltak. Harag Peti, akkor osztálytársam volt a később miniszter, motor, mentünk szépen össze a Tatabányára.
Hát Harag Péter is kispap volt veletek együtt akkor.
Négy voltunk az osztálytársak. És de ezek nagyon örülnek, nem tudtak mit kezdeni 20 emberrel. De mondok, mindenünk van. Teljes menetfelszerelés, leszerelt katonák vagyunk, hátizsák, sátor, a kajánkat is megoldjuk. Mondják, hogy csákány lapát, hol kell dolgozni. Hát sehogy se jött össze, Pesten se. Hát mondom, gyerekek, mi megyünk. Úgy meg se álltunk, és Nyíregyházáig lementünk vonattal, és ott bementünk a operatív központba. Jelentkeztem a főnöknek, hogy itt vagyunk 20-an, itt leülünk az előtérbe, és addig ülünk itt, hogy minket ki nem visznek a terepre dolgozni. Na, hát elég nagy Atalaj Kalamány keletkezett, de aztán egy kis Ar nevű községbe vittek. Ez katonaiak zárt terület volt, ugye az újraépítések meg egyebek miatt. Fölverhettük a sátrainkat, és nekiálltunk dolgozni. Alapokat ástunk, mert ott minden elázott, ugye ezek bályokházak voltak nagyjából. A lakók is csak időnként jöhettek, amikor beengedték őket, megnézzék a régi dolgainkat. Hát reggeltől estig viszont hozták a pálinkát, úgyhogy kicsit alkoholisták lettünk. Egy ember maradt csatott ott, a református lelkész egyedül, tűnik a paróki, az egy ilyen domtetőn állt, az nem kapott vizet, és ő hát otthon maradt. Úgyhogy mentünk mindig, mert katolikus papot nem volt hozzá imádkozni, meg hát dumálgatni. Nagyon kellemes két hét volt végül is a történetben. Nem akarom untatni a kedves testvéreket.
Nem untatod, mert ezek mind nagyon izgalmasak, kedves élmények.
Szép élmények és érdekes dolgok, a nyári táborok, meg minden. Ugye a Regnumban volt egy szabály kimondva, hogy aki kispapnagy megy a Regnumból, az húzza meg magát, ne akarjon mindenben benne lenni, szentelésig jusson el, utána kiteszik keretből, vagy bárhova, ahogy általában volt a börtönviselteknél, akkor már az ő dolga, hogy pasztorál, szentelésig tessék eljutni.
És nem kell nagy dobra verni, sőt, nem beszélni róla, hogy a regnumi közösségnek tagja vagyok.
Igen, hát ez természetesen, hát ez a Arcanium Sacrénak a része volt. Viszont jó pár olyan társunkat meghívtuk a regnumba, akik nem voltak regnumiak, de kispaptársak, úgyhogy hirtelen úgy elkezdett nőni a regnumi, akkor még kispap, később nagypapi állomány, ami hát korábban sose látott mértékű volt. Plusz a tetejében voltak a régi öregek, meg sok minden egyéb. Tehát ez egy nagyon izgalmas időszakasz volt. Aztán úgy döntött a parancsnokság, hogy 70-ben akkor Budapesten folytassam a központi szemináriumba.
Ugye, akkor még ne menjünk át Budapestre, még Esztergomról kérdeznélek. Elöljárók, milyen volt ez az időszak ilyen szempontból? Mit tanultál tőlük? Mi volt fura?
Hát először is a rektorunk egy nagyon nagy tudású, Bécsben végzett biblikus volt, de egy ilyen nagyon lezser kanonok bácsi. Nagyon szerettük, és jó pofa dolgai voltak, és nagyon jó szeme voltak is. Nem lakott velünk, hanem a palotában lakott.
Mondd a nevét?
Lönci bácsi, Lőrinc, Bartl Lőrinc neki hívták. Követően dorogi származása volt, később, amikor káplánnak kerültem Dorogra, akkor a családjával is így ismerettségbe, de akkor ő már nagyjából nem élt. De akkoriban egy rektor nem foglalkozott csak a nagyobb ügyekkel. Dékány Vili bácsi volt végig a prefektusom, nagyon szerettük, egy piarista szerzetes, a maga csendességével egyháztörténelmet tanított, tehát mindenki tanár is volt a menetbe, és nagy bizalommal volt irányomba is, aztán később, mikor plébánosnak kikerült Zebegénybe, akkor látogattam, és hát sajnáltam, amikor ő Isten magához vette. Hát
előtte még püspök lett.
Igen, igen, de hát nem, utána lett püspök.
Ja, miért meghalt volna, miért magához vette volna,
igen,
az úr.
Igen, igen, de én ott már püspökségében úgy nem tartottam a kapcsolatot. A spirik azok változtak, ugye, hol ez volt, hol az volt, az egy kicsit mozgalmasabb időszak. Mindegyik jó punktákat adott, de nekem ugye megvolt azért egy olyan háttér lelkiségben, papkapcsolatokban, egyebekben, hogy túl sokat az ember nem tőlük várt. De tényleg le a kalapot, mert ha mentem hozzá beszélgetni bármelyikhez, akkor normálisan állt hozzá, tehát az előjáróimmal utólag is. Na most ez azért volt nagyon érdekes időszakasza az életünknek, mert ekkor kezdődött a zsinat utáni liturgikus reform bevezetése. És ami Szabó Zoltán nevű atyabarátunk, aki liturgikát tanított, és ő volt a vicerektor, tehát a gazdasági vezető, ebből írta a doktoriát. És így a szeminárium kápolnája lett tulajdonképpen a kísérleti helyszíne, a mi évfolyamaink az új liturgia bevezetésének. Kedves, jó vagy nem jó? Szimpi, nem szimpi? Mit írnak elő? Tehát akkor még teljesen újdonság volt. Most látni a szemed előtt, hogy hogyan alakul, és mi van mögötte.
És még mise könyv sincs.
Nincs mise könyv, minden csak írtak abban az időben, gépelve, ugye? És akkor tényleg azt megbeszéltük, hiszen a püspököknek véleményezni lehetett, hogy most mi igen, mi nem, hogyan, és nem csak a latinitás, mindig a latinnal vannak manapság fönnakadva, hanem egyszerűen például az ige liturgiának és az áldozati liturgiának a kapcsolódásai, a gesztusok, a szembemisézés, a hívek általános papságának a fölértékelőse. Tehát ez velünk együtt és a szemünk láttára történt. Tehát ha...
És alakítói voltatok bizonyos értelemben, vagy legalábbis mondjuk rajtatok az, kísérleteztek.
Igen, így is mondhatjuk, de nyilván Szabó Zoltán atya, aki említette a doktoriát, ő szakértője volt a témának, és tényleg nagyon ügyesen mindent. És egy nagyon jópofa, jó hangulatú ember is volt a tetején.
Ez az időszak fiatal papként Farkas Attila is ott van, azt hiszem Esztergomban, talán a jezsuita templomban működik, és a Rozsdi Pál is ott van.
Pál is ott van, igen.
És hát ők is ez a korosztály, akik igen, nagyon igen. lelkesek voltak zsinatügyben.
Igen, igen. Na most mi volt az, ami tényleg liberális szélsőség, mi az, ami lazaság, és mi az egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye a szeminárium hogy működött, hát ugye anyagilag nyilván mindig voltak nehézségek, például disznók voltak a szigeten, hogy aztán abból legyen cocából hús kispapoknak. Mentünk adott esetben segíteni dolgozni. Jött a Dunai árvíz, ugye? A cocákat ki kellett menteni, de azok összeakértak minket, meg egyemeket, úgyhogy nagy kalandjaink voltak, azokat eladták, és akkor ebből kiszálltunk. Mindig volt közmunka, állandóan daráltuk, ahogy hívják ott a kukoricát, mert ősszel mindig mentünk az Egyház megyébe
koldulni.
Koledálás, tehát ez koldulás, már ott mindent készítettek, meg mindig nagy izé volt.
A plébániákon volt gyűjtés számotokra.
A falusi vidéken, akár a sziget közben, akár Palóciába is. Úgyhogy az ember azért sok minden érdekességgel találkozott. Színes élet volt, és ugye a kanonokok közül sokan ott laktak és éltek, sőt, szinte mindenki. Mert akkor nagyon sok pap volt szolgálatban, és ugye a konvent misi az vasárnap, azt mindig mi szolgáltuk ki. Olyan értelemben, hogy zénekar, az asszisztencia, tehát mindig egy kanonok volt, hogy a főmiséző, és a harangozások, kérem. Az egy külön nagy buli volt, mert akkor a nagy harang volt, hogy az 5 vagy 6 ember kellett, mert 4-en mozgották a kalapot, egy a nyelvet tartotta, és aztán ki kellett ugrani, és egy váltást is be kellett tenni. Édes dolgok voltak. A Lip László volt egy évvel alatta, mert meghalt már hát egy közismert személyiség, és kanonok beiktatás volt, TB kanonok beiktatás egy szombaton reggel. Hát akkor a kispapoknak ott kell lenni, ez egy zártabb körű valami a bazilikába, és megvan az, hogy amikor a mocétumot, tehát ezt a piros kis pelerint a nyakába akasztja az illetőnek, az atya, akkor meg kell kondulni a harangnak. Jó. Most ezt úgy lehet csak megoldani, hogy hát a kispapok már mozgatják meg a harangot, hogy időben legyen, és egy pedig a bazilika dobnak egyik ablakát kinyitja, és lesz befele, hogy tudjon integetni. Igen, nem tudtuk, hogy béke bab, és nem örültünk neki. Most ez a Lip Laci, mikor az a izét jött, hogy akkor nem kifele kiad, hanem befele, hogy húzd meg! Nyakán a izét. Na hát ebben aztán bazilikában eszé, és akkor volt harag is, aztán ebben a nagy botrány lett, de aztán úgy elaludt a dolog. Úgyhogy annyi színes, érdekes, jópofa dolog volt, de ugye akkor még azért nagyon igyekeztek rászállni a BMS-ek a kispapokra, hogy például nem mehettünk be a városba. Ez volt az előírás, csak aki boltos volt, vagy bármi más feladat. 2-esével sétáltunk a Dunaparton.
De várj, ez nem a hatóságok kommunisták előírása volt, hanem rátok nem, vigyázva nem, az előjárók.
Ez ami védelmünkben volt az egész, úgyhogy 2-esével, 3-asával Dunaparti séta. Lehetett, ha engedélyt kértünk.
És reverendában.
A reverendába, akkor ez már nem szigorodott annyira, főleg zsinati hullám, de akkor alapvetően reverendába jártunk. Alatta aztán borzasztó ruhan, de ahol tűntek néha elők, aki lekapta a cuccot, ilyen kitérdelt mackó nadrágok, meg egyébként ez volt a praktikus a történetben.
Békegyűlésre nem hajtottak ki benneteket, vagy nem volt kísérlet rá? Biztos volt.
Volt egyszer, de akkor mondtuk, hogy ezt nem. és nyilván a meghatározott része a szemináriumnak, és ott kezdve kispapként ezzel nem volt ott probléma ez igen. ilyen szempontból. Ami később, az már a káplán évek ideje volt, akkor jött egy ilyen ötletük, hogy tegyünk le egy állami esküt. De hát mi nem voltunk hivatalnokok, tehát de minek az állami eskü, most akkor jött az, hogy akkor retorzió, én sose tettem le, sose mentem el, természetesen akkor megvonták a kongruát. A kongrua minden pap kapott valamennyi pénzt, ez 400 forint
igen,
volt.
Igen, plébános dupláját valahogy,
igen,
volt.
Igen, és akkor nekem is megvonták, jó, megvonják, hát nincs annyi pénz. Egy évig, egy után egyszer megint elkezdték fizetni, nem tudom miért, mert akkor lehet, hogy egy új szél fújt a történetbe. De mi egy védett világban éltünk ott, azért azt kell látni. Minden hónapban egyszer jöhettek a családtagok látogatni, vasárnap, és akkor ők jöttek a konvent misére, és utána le, és akkor ott együtt töltöttük az időt, beszélgettünk. Engem is látogattak, főleg Györgyel ketten voltunk, olyan jöttek a testvérkék. De akkor már fokozatosan a zsinatnak a hulláma a szeminárium életre is hatott. Például akkor haza lehetett menni őszi szünetre, óriási dolog. Karácsonyi szünet, ugye? Húsvéti szünet. És hát nyáron nem voltunk bent a házba. Amikor én aztán később rektor lettem a szemináriumban, ugye nem mindenki tudja, hogy a teológia és a szeminárium az két külön jogintézmény.
Igen. Akkor ha egy épületben van is.
Igen, de akkor még az egy volt, de teljesen mindegy. A szeminárium az a kollégium a mai átlagos polgári fogalmak szerint, ahol együtt élünk, étkezünk, nevelődünk, és így tovább. Én voltam aztán később a rektora. A teológia pedig a főiskola, ahol tanulunk, hogy ott csak ez a dolog. Ott én teológiai tanárként működtem aztán, amikor Erdő Péter bíboros úrra küldött.
Gyönyörű neve van. Mi a hivatalos nevetek?
Ős régi nagyboldogasszonyról és Szent Adalbertról nevezett szeminárium.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Blankenstein Miklossal beszélgettünk az esztergomi szemináriumban eltöltött kispap éveiről. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a teremtésvédelemről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Szeptember 27-én vasárnap kezdődött a teremtésvédelem hete. Mai adásunkban mi is ez a témához kapcsolódóan szeretnénk megfogalmazni gondolatainkat. Szerintetek mit akar a teremtésvédelem kifejezés? Mit mond számotokra ez a szó? Viki?
Védjük a történetet, a teremtés történetét, vagy hogy így.
Igen, ez is benne van, mert hogy a teremtés történetnek a védelme, ennek a sztorinak, vagy történetnek a fenntartása, az ismerete, mégiscsak a kulcsa annak, hogy a teremtett világot hogyan tudjuk megőrizni, megvédeni.
Szerintem a környezetvédelemnek egy egyházi, vagy ilyen katolikus megközelítése.
Igen, tehát... igen, igen. Tulajdonképpen nem más, mint a környezetvédelemről van szó. Egyházi nyelven, vagy a keresztény nyelven így szoktunk erről beszélni. És vajon miért? Vajon hogyan kapcsolódik össze a teremtés és a környezetvédelem? Mi köze lehet a teremtésnek a környezetvédelemhez?
Isten teremtett ugye a földet, és hogy vigyázzunk rá, hogy...
Keresztényként úgy gondolkodunk a világról, mint egy teremtett valóságról. A környezet az a teremtett világ, más szóval.
És szerintem meg kell óvnunk azt, amit a jó Istentől ajándékként kaptunk, és ebben nem csak maga a környezetünk védelme tartozik bele, hanem az a többi számunkra, szóval azok a javak is, amiket még a Jóisten teremtett nekünk. Szóval szerintem azért nem pontosan ugyanaz, mint a környezetvédelem, mert nem csak a környezetünket védjük, hanem a többi földi javat is.
Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük a teremtésvédelem fogalmát, ahogy a Luca is utalt rá, hogy azért ez több, mint pusztán környezetvédelem. Hogy ahhoz egészen vissza kell mennünk a történelembe, vissza a kezdetekhez, egészen a kezdetekhez. Hogy megvizsgáljuk a világunk kialakulását, a teremtés folyamatát, és hogy megismerjük az ember Istentől rendelt feladatát és méltóságát a teremtés rendjében. Most itt nincsen lehetőségünk rá, hogy felolvassuk a teremtés történetet, de idézzük emlékezetünkbe ezt a bibliai történetet. Ezt azért is érdemes lehet megtennünk, mert bár azt tanuljuk, hogy a Biblia nem egy tudományos világmagyarázat, nem ad arra választ, hogy hogyan alakult ki a világ, mégis egészen rendkívüli módon mesél akár a törzsfejlődésről is. Melyek az ember és a világ teremtésének legfontosabb mozzanatai ebben a történetben?
Hát először is, hogy Isten megteremtette a világot.
Pontosan. Tehát, hogy ez az egyik legfontosabb mondani valója, hogy a világot Isten teremtette. Ez nekünk talán egyértelmű, de higgyétek el, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a világ az lett talán önmagából, de ez egy lényeges mozzanat, hogy a világot Isten teremtette. Nem önmagától fogva, nem önmagából van. Gabi?
Ugye először az élettelen dolgokat teremtette meg, utána jöttek az élő lények csak, majd az ember.
Igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, amit a Gabi mondott, hogy van a teremtésnek egy sorrendisége. Ez részben utal egy fejlődési menetre is, és arra is, hogy a fejlődés időben valósul meg. Ugye a történetben napszakokra van osztva, hogy egyik nap ezt teremtette az Úristen, a következő nap következő dolgot, az egész keretét ugye 7 napba foglalja a történet, de ez arra utal, hogy nem egyszerre történt minden, hanem, mint ahogy Isten ura az időnek is, azt is ő teremtette, a világunk is ebben az időbeli valóságban bontakozik ki, valójában mind a mai napig. Van még valami lényeges, amit ez a történet elmondhat nekünk a világról? Milyennek teremtette a jó Isten a világot? Mit mond róla?
Jónak.
Hogy jó, ugye? És ez hangsúlyosan mondja, mert minden egyes ilyen teremtési aktusnál, legyen szó bármiről, a jó Isten azt mondja, hogy jó. Számomra még nagyon érdekes az is a teremtős történetben, hogy ahogy a Gabi mondta, hogy először az élettelen dolgok jelennek meg a világban, aztán a vízi élőlények, és csak utána a gerincesek, először a madarak, és aztán a többi házi és vadállatok, ahogy a bibliai teremtés történet mondja. És hogy milyen érdekes, hogy ezek az emberek, amikor ezt leírták, ez megfogalmazódott, egészen biztos, hogy tudományosan még nem tudták ezt a sorrendet. De hogy mégis a törzsfejlődésnek a nagy szakaszait, hogy helyes sorrendben írták meg. Hogy valójában a világunk keletkezésének a sorrendjéről a részleteit jobban ismerjük, de nagy lényegében most sem tudunk újat mondani, mint ez a régi-régi történet. Most vizsgáljuk meg azt, hogy mit mond ez a történet az emberről. Hiszen tudjuk, hogy a környezetvédelem az ember kezében van. Hogy gondolta el ezt eredetileg a jó Isten?
Isten az embert is a saját képére teremtette. Először ugye a férfit, Ádámot, és a férfiból teremtette a nőt. És mint a világot is, az embert is először jónak teremtette. És ugye maga az ember követte el ugye az ősbűnt, azt, amitől, szóval, hogy elkezdtünk gondolkodni, és ráeszméltünk ugye nem csak a jó dolgokra, hanem a rossz dolgokra is, és szerintem itt jön vissza a környezetvédelemhez és a teremtés védelemhez, hogy igazából mindenről magunk tehetünk, mert az jó Isten mindent megteremtett úgy, ahogy nekünk jó, csak a javainkat nézte, de hogy innentől a mi kezünkbe adta ezt, hogy megtartsuk a világot jónak.
Igen, igen, a Luca már itt nagyon jól megfogalmazta, utalt arra, hogy a Jóisten feladatot is adunk nekünk ezzel a világgal kapcsolatban, hogy nekünk adta, nekünk teremtette ezt a világot. És amit az ember teremtéséről is elmondhatunk, az ugyanaz, amit a világ teremtéséről is, hogy az embert is Isten teremtette. Hogy az ember nem az ember a forrása a földi világnak, nem az ember talált, aki bár nagyon olyan okos az elemeket, a vegyeleket, a természet törvényszerűségeit, bár azt gondolom manapság már szinte azt gondoljuk, hogy már olyan tudás és hatalom birtokában vagyunk, hogy már ezt is megtehetnénk akár, de ez a történet kijelöli az ember helyét is a világban. Ugyanolyan teremtmény, ugyanúgy Isten alkotta teremtmény, mint bármi, ami a létező világban körülvesz minket. Érdekes, hogy ahogy próbáljuk megfogalmazni, hogy az életünk véges, ez mindnyájan megtapasztaljuk, hogy nem hordozza önmagában a létezésének sem a forrását, sem az okát, sem a létezésünk célját. Nem vagyunk még saját életünknek sem az abszolút urai. A világot sem az ember alkotta, az egész univerzum, az ökoszisztéma tőlünk teljesen függetlenül létezik. Ugye ezt abban megtapasztaljuk a természetnek a csodálatos egyensúlyra törekvésében, hogy bár borzasmas módon képesek vagyunk szennyezni a környezetet, kisebb-nagyobb mértékben, biztos ti is láttatok már építkezések után is itt halmokat, de hogy a természet az aztán meghódítja, és újra előtör az élet, tőlünk függetlenül is. Azt mondhatjuk, hogy mi legfeljebb csak felismerjük a világban jelenlevő törvényszerűségeket. Nyilván alkalmazzuk ezeket, de megváltoztatni, törvényt szabni nem nagyon tudunk. És ez egy nagyon fontos különbség lesz. Nevezetesen, hogy nem mi alkotjuk ezeket a törvényeket, nem mi találjuk ki őket, nem mi vagyunk a feltalálók, mi csak felismerjük, megismerjük a világban rejlő titkokat. Valahol erről szól a jó és a rossz tudásának a fája is. Arról, hogy a törvényeket, ugye ezek a természet törvényszerűségei, vagy fizikai állandók, genetika alaptörvényei, és nyilván folytathatnánk a sort, nem mi szabjuk. Ez azt gondolom, hogy mindenki számára nagyjából érthető, és ezt mindjárt megtapasztaljuk. Ugyanígy nem írjuk mi a világ erkölcsi rendjét sem. Nem mi szabjuk meg, mi a jó és a rossz. Na ezt már azért nehezebben veszi be a gyomrunk, hiszen eleve, ugye úgy érezzük, hogy csak mi emberek ismerjük fel, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy csak mi tudunk választani jó és rossz között. Erkölcsi döntéseket csak az ember tud hozni, az állatok nem. Ugye gondoljatok bele, hogy egy egyszerű példába, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy együnk vagy ne együnk. De egy állat, az hogyha éhes, mert az ösztönei jelzik, akkor neki muszáj ennie. Csak akkor nem fog enni, hogyha nincsen rá lehetősége. És ez egy egészen egyszerű és primitív példa. Visszakanyarodva a teremtés történethez, Isten a teremtött világról, ahogy a Luca is azt mondta, egyértelműen azt mondja, hogy jó, tuti programja van, szabályokkal, törvényekkel, és így fog működni, és csak így működik. És amikor Éva eszik arról a tiltott fáról, ugye, akkor ő nem csinál más, mint rosszul játszik. Rossz billentyűt nyom. És az addig jó játék, az addig működő játék héten elromlik, és attól kezdve rosszul és nehézkesen megy tovább. Azt mondjuk tehát, hogy a teremtett világnak van egy autonómiája, azaz az embertől függetlenül is létezik. A szabálya is az embertől függetlenül léteznek. Ha belegondoltok, jó pár millió évig elfejlődgetett az ember közreműködése nélkül is a világ. Az ember tehát sem a természetnek, sem az erkölcsi rendnek nem szab törvényeket, nem ő találja ki a világot. De akkor mégis mi az ember feladata? A programban, amelyet a Jóisten írt, mi lehet az ember szerepe? A teremtés történetben mi lesz az ember feladata?
Először is, hogy termékenyek legyenek, szaporodjanak, népesítsék be a világot.
Pontosan, igen. Aztán mit mond még az embernek a Jóisten?
Uralkodjanak a állatok fölött, a halak, a madarak fölött.
A Biblia azt mondja, hogy az ember feladata, hogy uralkodjon a teremtett világon. Ez, én úgy érzem, hogy elég erős kifejezés. Hogyan tudnánk ezt értelmezni? Hogyan tud az ember uralkodni a világ felett? Ugye ennek az uralkodás szónak van egy ilyen rossz mellékzöngéje, amiben azért beleérezzük a kizsákmányolást, az elnyomást, az egyeduralmat. Mégis mit fejezhet ki ez a szó, hogy az ember uralkodik?
Szerintem ez nem pontosan azt jelenti, ez az uralom, amit mi emberek sokszor képzelünk, mert szerintem itt is előjön az embereknek így kicsit az önfejűsége, és ahogy Éva is ugye evett a tiltott gyümölcs ennek a fájáról, így ott is egy kicsit ez az önfejűség mutatkozott meg, és szerintem a Jóisten pont nem ezt szeretné, hogy a szószoros értelmében uralkodjunk, hanem hogy használjuk és fordítsuk a javunkra azokat a kincseket, azokat a természeti adottságokat, amiket ő megteremtett nekünk, hogy ezeket neki tetsző módon használjuk.
Igen, ezt teljesen jól mondod, de azt gondolom, hogy egyébként jó ez az uralkodás szó, csak annyira rossz képeket társítunk ehhez a szóhoz, igazából nem is tudom miért, az olyan, mint a pedagógusról is mindenki azt gondolja, hogy ez egy borzasztó dolog, pedig hogy ahogy van jó pedagógus, ugye, az egy jó dolog, az egy értékteremtő dolog, úgy van jó király is. Tehát, hogy van jó uralkodó, van jó uralkodás. Milyen lehet a jó uralkodás?
Hogy nem csak a saját emberi javainkat, és nem csak azt nézzük, hogy nekünk mi a jó, hanem figyelembe vesszük a körülöttünk lévő embereket is, embertársainkat.
Igen, igen,
igen. Ugye kicsit így a felebaráti szeretet is ehhez kapcsolódik szerintem.
Pontosan, egy jó király, ugye igazságos, gondoskodó, figyelmes, és sorolhatnánk az a feladata, hogy a népének a jólétét biztosítja. Felelősséggel tartozik az övéért. Második János pápában nagyon szépen fogalmaz ez Evangelium Vitae című enciklikájában. Azt írja, hogy az ember uralma, és ugye ő is ezt a szót használja, az ember uralma szolgálati jellegű, Isten végtelen és egyetlen uralmának tükröződése. Ezért az embernek bölcsen és szeretettel kell uralkodnia, részesedvén Isten mérhetetlen bölcsességében és szeretetében. Isten terveinek szolgálja. Az embert látjuk, hogy Isten hatalmas feladattal bízta meg. Nem csak azáltal, hogy utódok nemzése révén őt is bevonja az élet továbbadásának folyamatába, hanem rábízza a teremtést, mint egy őrzőjévé és alakítójává teszi. Ezzel szemben, amikor az ember helytelenül nem Isten szándéka szerint uralkodik, ugye ez a rossz uralkodó, és rosszul használja a teremtett javakat, akkor az nem más, mint lopás. Mások javainak, az emberiség közös tulajdonának, a közös háznak, a jövő generációinak a meglopása, megkárosítása. Ezt ha a környezetvédelem nyelvén mondjuk, akkor ez a természet kincseinek a kizsákmányolása, az igazságtalan elosztása, a természet javainak a pazarlása, kisajátítása, vagy a megrongálása, az elpusztítása. A 104. Zsoltárban képet kapunk arról, hogy Isten uralma megóvást és gondozást jelent. látjuk ebből a történetből, pont itt a második teremtés történetből, hogy a bűnbeesés után ez az embernek, ez a porból való léte, ez az anyagi léte egészen tragikus színezetet ölt. Az Úristen ugye így szól a bűnbeesés után az emberhez, hogy arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy, és a porba térsz vissza. Tehát valóban az ember egyrészt szerves része ennek az ökoszisztémának. Egy szinten vele van együtt. Másrészt viszont, mond mást a történet az emberről.
Hogy az ember ajándékba kapta a földet.
Igen.
És hogy birtokolhatja ezeket a földi javakat.
Pontosan. Ugye a teremtés történetben ezt a pár szót azért érdemes kiemelni, azt mondja az Úristen, hogy nézzétek, nektek adok minden növényt. Ugye, és akkor ezt kifejez. A mező vadjainak, az ég madarainak, s mindennek, ami a földön mozog is létezik, minden zöld növény táplálékul adok nektek. Nekünk adja a Jóisten. Még egy dolog utal arra, hogy azért itt van egy ilyen birtokviszony is az ember és a teremtett dolgok között. Ugye, amikor a második teremtés történetben ott az ember tulajdonképpen úgy kapja ajándékul a teremtett világ dolgait, az állatokat, a növényeket, és sorolhatnánk, azért, mert hogy nem volt jó az embernek egyedül, és ezért a Jóisten társakat rendelt mellé. Az első társa az nem Éva volt, hanem ezek a teremtett világnak a javai. És akkor a Jóisten azt mondja, hogy az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember ad nekik. Amit megnevezünk, az teljesen a miénk. Az egész valójában a miénk. Úgyhogy látjuk ebbe a történetben, hogy azért megjelenik, hogy az embernek a Jóisten tulajdonául adta a földet. Ajándékba adta, és az is megjelenik, hogy ezeknek van egy célja is, ezeknek az állatoknak, növényeknek, élettelen dolgoknak, hogy ezeket segítő társul kapta az ember. Azért, hogy ahogy Luca is mondta, hogy ezeket jól éljen, jól használja, hogy arra használja, hogy végül is a mennyországba jusson, de hogy a földi boldogulást, a földi jólétét szolgálják ezek az értékek, ezek a jó dolgok. És még egy érdekes viszonyt ki tudunk emelni. Ugye azt mondtuk, hogy birtokolja az ember a földet, a gyökerei közösek az összes többi létezővel, és még egy nagyon fontos dolgokról már beszéltünk, de ami azért meghatározza az ember helyét itt a világban, az, hogy az az egyik fontos feladata, hogy az ember uralkodik az élő és élettelen dolgok felett. Tehát azért az embert, a Jóisten a többi teremtett dolog felé helyezte. Erről van egy nagyon szép gondolata második János Pál pápának, az előbb már idéztünk ebből az Evangelium Vitae enciklikájából. Felolvasnátok, hogy mit jelent az embernek az uralma a világ felett? Milyen király az ember a világ felett?
Az embert Isten élő képmását, a teremtő királyá és úrá akarta tenni. Isten az embert úgy teremtette, írja Nisszai Szent Gergely, hogy király lehessen a földön. Az ember annak képmásául teremtette, aki a mindenséget kormányozza. Minden azt mutatja, hogy az ő természetét kezdettől fogva jellemzi a királyság. Az ember is király, mivel arra teremtette, hogy uralkodjék a világon, hasonlóságot kapott az egyetemes királlyal, eleven képmás, aki méltósága révén részesedik az isteni modell tökéletességében. Mivel arra hivatott, hogy termékeny legyen, és sokasodjék, vesse hatalma alá a földet, és uralkodjék az alatta álló teremtményeken, az ember nem csak a dolgoknak, hanem és elsősorban önmagának ura és királya, s bizonyos értelemben az ajándékba kapott életnek is, melyet a szeretetben és Isten tervének tiszteletben tartásával a nemzéssel tovább tud adni.
Mit gondoltok, mi teszi az embert alkalmassá erre a páratlan feladatra? Miért az ember a teremtés őre?
Isten a saját képmására teremtette az embert, és gondolom emiatt is.
Ez lesz az ugyanakkor, ugye megtaláltuk ezt a kifejezést, hogy a Isten képmására vagyunk teremtve. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor az ember teremtéséről vesz, hogy teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá, és ebből fakadóan ők uralkodjanak. De hogy ez jó, ez az Isten képmásiság, de hogy ez mit jelent, mit gondoltak, hogy miben valósul ez, miben látszik, hogy ismerjük fel, hogy az ember Isten képmása?
Hát igazából szerintem az elménkben, hogy gondolkodunk, érzünk, hiszünk.
Igen, nagyon jól mondja a Luca, illetve hogyha maga a szónak a jelentésébe gondoltok rá, hogy képmás, az azt jelenti, hogy valamit visszatükrözünk Isten valóságából. Aminek az alapja az, hogy valami közös van bennünk. Ugye ez a kérdés, ezt keresjük, hogy mi lehet ez a közös dolog. Ugye a Luca azt mondta, hogy gondolkodunk, hogy meg tudjuk érteni a dolgokat. Na, van-e még ilyen közös dolog? Gondoljatok a második teremtés történetre megint, ahol az Isten leírja az ember teremtését. Ugye az egyik mozdanatot már láttuk, hogy a föld porából alkotott minket. Na, de mi az összes többi létezőt a föld porából alkotta? De a történet ott folytatódik. Na, mit mond utána?
Orrába lehet az élet leheletét.
Viszont semmi másnak nem leheli az élet leheletét a Jóisten az orrába, csak az embernek. Ugye csak az ember az, amit Isten lelke be tud tölteni. Az emberről úgy is beszélünk, hogy mondták régen, hogy lelkes állat. Csak nekünk van szellemi lelkünk. És van még egy fontos mozdanata az Istennel való közös természetünknek. Ez is ebben a történetben megjelenik, itt az Édenkertben. Na, mi lehet az?
Teremtményi szabadság.
Csak mi vagyunk szabadok. Csak mi tudunk dönteni. Ugye mondtuk, hogy ezt a kiskutya erről ő nem tud dönteni. Melyik az a jelenet itt a legelső történetben, ami ezt nagyon szépen és nagyon kifejezően ábrázolja, ahol az ember szabadon dönthet?
Hát ez a bűnbeesés, mikor a kígyóval találkoztak, és Ádám és Éva eldönthették volna, hogy elveszik-e a gyümölcsöt.
Igen. Ugye erről csak mi dönthetünk, hogy úgy teszünk, hogy a Jóisten szabta, vagy nem fogadjuk el ezt a rendet. Ebben áll a szabadságunk. Az ember Isten képiségéből fakad valójában, tehát az ember páratlan méltósága és a hivatása. Ebben a kifejezésben feltárul az ember Istentől való létbeli távolsága is, hiszen az ember nem Isten, csak a képmását hordozza. De a többi teremtménnyel szembeni fölénye is. Ehhez az Isten képmássághoz fűződik az ember meghívása a föld fölött való uralomra. Az ember Isten képmásságában rejlik a teremtett világhoz való helyes viszonyulásunk is. A természetvédelme, a fenntartható fejlődés biztosítása, a környezettudatosság, a hulladékgazdálkodás, a klímavédelem, a biológiai sokféleség megőrzése, és folytathatnánk a sort. Közös felelősségünk, közös Istentől kapott méltóságunkból ered. Az adás zárásaként hallgassuk meg a 148. zsoltát, amely felsorolja a teremtett világ csodáit, melyek közül egyedül az ember élvezi az Isten képmás méltóságát. Egyedül csak az ember tartozik felelősséggel a teremtett világért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban. Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege. Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag. Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. Mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. Dicsérjétek az Urat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán. Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái, ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt, dicsérjétek az Úr nevét. Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik. Megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izrael fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az Urat!
Hangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az EGRI Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújhelyről